tökéletes eredményt tud elérni.
Igen.
Mert ugye mondtad, hogy több módszer is van, tehát hogy nem biztos, hogy minden módszer.
Igen.
Egy módszer minden gyereknél bejön.
Igen.
Nálunk egy ismerős ilyen esetben elrakta a kábelt. Nem kikacsolta a gép, hát kihúzta a 220-ba és elrakta a kábelt.
Tehát ő.
Hát a szülő.
Kész.
Igen. Hát nyilván attól igazad van, hogy minden gyereknél figyelni kell. Nem szoktam családi titkokat kiadni nagyon, de azért nálunk ugye ugyanúgy a wifi-nek a kapcsolója az a mi szobánkban van, és ugye az, nyilván az ő szemetekben ott van, és én szoktam, tehát ő most már csak azért perel velem, hogyha esetleg úgy kapcsolom ki, hogy nem szólok előtte. De ha szólok előtte, és mondom, hogy 5 perc van hátra, és 9 óra, akkor ki fogom kapcsolni, azért szólok, mert tudom, hogy lehet, hogy valami fontos letöltés megy, vagy ilyesmi, stb. Nem akarom, hogy felesleges baj legyen ebből. Tehát még én teszem eladhatóvá a viselkedésemet, akkor általában ez nem probléma. Akkor is, amikor kapcsolom, akkor is néha jön az, hogy na még egy percet várattál volna, hogy lehetsz ennyire kemény, de ez teljesen eltűnt. Tehát, hogy én úgy veszem észre, hogy minél kitapinthatóbb, minél egyértelműbb, annál kevesebb az a lelki energia, amit abba teszünk bele, hogy próbálgassuk, hogy mint legyen. De azt szeretném elméteni, és ezért jó a kérdés, hogy amit mondtam is, hogy az belefér, hogy én kérek tőle engedélyt szinte. Érted? Tehát azt mondtad, hogy lássa azt, hogy nem rossz, tehát hogy amikor már ki kell kapcsolni, és ez rossz élmény, akkor legalább ezt körülteszem olyan dolgokkal, hogy a lehető legkisebb legyen a gyermekben az ellenállás. Tehát, hogy kedvesen szólok neki, hogy 5 perc van, és én nagyon szeretném, hogyha nem okoznék ezzel a problémát, de ki fogom kapcsolni, mert 9 óra, akkor az 9 óra. És ez egyik fele. A másik fele pedig az, hogy nyilván, kedves szülők, hogyha az apa-gyerek interakció, az apa-gyerek találkozás, az abban merül ki, hogy hazajövök, vacsorázok, tévét nézek, aztán 9 órakor felmegyek és bejelentem, hogy kikapcsolom az internetet, értjük, akkor az a legtökéletesebb nevelési módszer mellett is kevés. Mert akkor a gyerek azt látja, hogy az interakció az csak egyetlen egy, hogy az apa a szabályt, az a hideg korlátozó, fogalmazzunk így, nevén a gyereket. Tehát sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb a gyermeknél az ilyen traumát elkerülni, hogyha emellett a korlát, a szabály betartás mellett van egy meleg baráti légkör. Tehát maradjunk a végcsaládnál, hogy nyilván a csomag része az, hogy minden reggel azért kellünk 6 órakor, hogy a gyerekkel elmegyünk 7 órakor teniszezni. És lehet, hogy ez nem, senkinek nem kívánja a porciája sokszor, és én is mondom neki azt, hogy mennyire örülnék, hogy a te keltenél engem föl, hiszen te szeretnél teniszezni, de mégis én könyörgök neked, hogy induljunk el és lekészsünk el. De ezektől félretéve mégis az van, az a felső dolog van benne, hogy naponta egy órát intenzíven legyünk együtt. És hogyha ez csak akkor fér be, hogy kora reggel, akkor kora reggel. És amiatt, tehát még soha nem hallottam a fiamtól azt, most szerencsére nincs itt, és ezt nem is veszük föl, soha nem mondta azt, hogy micsoda hülyeség ez, hogy mi teniszezni járunk. Micsoda hülyeség ez, hanem ez a mély dolog, ez benne van, hogy milyen jó az apjával lehet. És soha, ezt soha nem tette kérdésessé. Az, hogy reggel most fölkeljen, nekjen, elkésünk, 5 percet később jutunk ki a pályára, mint kéne, az része a csomagnak. Az része a csomagnak. De szóval érted, hogy nekem mindenki érti, hogy amikor a gyerekkel tudok együtt időt tölteni, tudunk együtt játszani, tudja, hogy van olyan idő, amikor csak kettesbe vagyunk, anya sincs, vagy ha apa van, akkor apa sincs, stb., hanem csak együttesen, akkor ezek a fajta viselkedéseim is könnyebben elfogadhatók a gyerek részéről. Tehát vigyázzunk erre, hogy ne a nevelés legyen az egyetlen együtt töltött idő. Sőt, ha kevés időt töltünk együtt, akkor ez inkább ne nevelés legyen, hanem az legyen játék, beszélgetés együtt. És bízunk az anyára a nevelés, aki többet van otthon. Imre.
Akivel nem tudunk a nevelésben egységet képezni, és ő maga az, aki ellen a szülőnek a gyermek előtt, és hozzátartozik, hogy talán kicsit személyesebben a mi példánk, hogy nem a közös gyermekünkről van szó, aki nevelkedett nagymamával együtt egy időszakon, és van nagyobb befolyással van esetleg rá, mint normál esetben egy családban, hogy itt ezt hogy lehet diplomatikusan úgymond, hogy a nagyszülő sem sértődjön meg, de viszont a gyerek sem lássa kárát annak, hogy a korlátok máshol vannak helyezve, és más a nevelési nézet.
Igen, hát próbálok általánosabban válaszolni.
Igen.
Vannak olyan családok általában, ahol az unoka elmegy a nagymamához, vagy a nagypapához, vagy a nagyszülőkhöz, és ott van bizonyos időközönként. Ez egy teljesen tiszta helyzet. Amikor az unoka ott van, és az anya vagy az apa elülve hallja, hogy ott milyen szabályok vannak, hogy akármikor palacsintasütés van, akármikor ez van, akármikor ez minket ne zavarja. Tehát, hogyha a nagymama, a nagypapa nevelési elvei különböznek az enyémtől, de ez a nagypapa, nagymama teritoriumában történik, ez nem fogja a gyermekünket rossz irányba terelni. Azért nem fogja, mert a gyermekek tökéletesen differenciálnak a között, hogy kihez, hogyan, kinél mit szabad, kinél mit nem szabad. Legjobb példa én vagyok, nekünk úgy volt, hogy két nagymamám volt, az egyik a Gyöngyvirág utca, a másik pedig a Bercsényi utca, egymástól egy utcányira voltak, felfelé, Zsófia ligeten, mindegy kerepes környéken. És elmentem az egyik nagymamához, hogy nekem palacsinta kell, mondta, hogy nem fog sütni, hát most ugye nincs, hogy bejelentem, akkor megyek a másikhoz, elment a másikhoz, hát néhány palacsinta kell, van, tudunk csinálni kakaós, meg lekváros, nekem túros kell. Elmegyünk, hozom a szomszédból túrót, és hát az a két nagymamám volt, na is jó emlékeim vannak fölül, de én magam, mint felnőtt tudom, semmi befolyással nincs arra, hogy apám és anyám hogy nevelt.
De mi azt veszük észre, hogy a gyerek viszont otthon, ha a nagyszülővel tölt időt, akkor elkezdi azokat a határokat feszegetni.
Igen, ami... igen, ez benne, így van, ez benne van a pakliban.
És kell egy idő, amíg de szóval...
Ez olyan, mint amikor a gyerek hazajön majd az iskolából, és fel van pörögve. Fel van pörögve. Nem tudsz mondani, hogy nem tud az iskolába menni. Lehet az opció, hogy nem megy a nagymamához, de nem hiszem, hogy ez egy opció, de tegyük fel. Tehát az mindenki úgy van, hogy eljön egy bizonyos millióból, ami más volt, milyen kis, hazajön a haveroktól, 16 éves, és mindjárt látom rajta, hogy gyorsabban beszél, bekever egy-két olyan szót is, ami nem végkonform. És akkor és megvárom, ami szépen, és utána megbeszél, nyugodt, akkor megbeszéljük, hogy így nem beszél, stb. És látod, hogy visszamegy. Tehát abban biztosak lehettek, ez tuti-futi, hogyha veletek tölti, más sokkal több időt veletek tölt, mint a nagyszülővel, amikor a nagyszülővel lepörök, és hogyha ti továbbra is azt a szintet kív, és azt a korlatot, ami nálatok van, akkor gyerek, hozzá fog szokni. Amikor ő challenge-eli, amikor ő megkérdezi azt, hogy nálad ott is lehet-e, mint amit a nagymamánál, az egy tiszta nevelési helyzet. Nálunk nem lehet. És ilyen mondja azt, hogy a nagymamánál lehet, ebben nem megy bele a vitában. Nálunk az a szabály, hogy kész.
Ha mellette még a nagymama az édesanyával is szembe fordul a gyerek előtt.
Hát igen. Igen,
egy légtérben.
Igen, ez a következő. Tehát ez volt az első helyzet, amikor az unoka elmegy a nagyszülőkhöz, ez sokunknak van ilyen, a nagyszülőtől hazajön, fel van pörögve, lenyugszik, és utána a következő héten megint megyünk a saját szabályunk szerint. Hát amikor a nagymama ott itt van, az kérdés az, hogy ez milyen gyakran fordul elő. Tehát, hogy nem úgy, hogy mindig, amikor ott van, milyen gyakran van ott a nagymama. Tehát, hogy minden napos esemény ez. Együtt...
Azért, hogy értsétek a dolgot, tehát itt igazából arról van szó, hogy nyilván van két nagymama, de akiről beszélünk, ilyen vigyázás, meg egyebek szempontjából, mi inkább őrájuk számíthatunk.
Aha, világos.
Ők igen. vannak abban a igen. helyzetben, meg abban a korban, meg stb. De hogy úgy mondjam, ennek ára van.
Persze.
Tehát ezért igen. az embernek időnként bizony be kell fognia a száját.
Igen.
Csak az
igen.
a baj, hogy most már azok a határok feszülnek valóban össze, ahol az ember már nagyon nehezen fogja
aha.
be.
Aha.
És hát, hogy ma ettől nyilván valamilyen szinten szenvedek így, úgy, amúgy, mert én vagyok itt mindennek állandóan az ütközőpontja, de szeretnetesen nehéz, mert úgy érezzük, hogy ha húzunk egy olyan határt, ami most már tényleg ezen most már senki ne lépjen át, akkor abból biztos, hogy harag lesz.
Uh-huh.
Nyilván ezt az ember nem akarja, tehát szóval, hogy uh-huh. kell egy ilyen helyzet.
Igen, azért nehéz ez a helyzet, mert ti azt, ha jól értem, akkor ti azt akarjátok, hogy a nagymama akkor is úgy viselkedjen, amikor te nem vagytok ott.
Azt én nem akarom, mert én tudom, hogy nyilván vannak dolgok, amiket nem pont úgy csinál, csak tényleg van olyan, amikor a gyerek előtt mond nekem ellent, és azért az igen. egy elég kellemetlen szituáció.
Igen, igen.
Mert
igen.
azt látom a gyereken, hogy ezzel adja alá lovat, hogy persze, csinálja csak, stb. És akkor engem kvázi ott hülyének néznek, na.
Igen. Hát ezt helyetted nem tudom megoldani, mert abban a konfliktusban lész bele, hogy akkor most a nagymamával kerülsz konfliktusba, vagy a gyerek nyert abban, hogy mégiscsak megtettem őtök, és ezt neked kell eldönteni. Tehát én ezt egy a pódium nem tudom eldönteni, hogy most hogy legyen. És hát abban sok remény nem látok, mert van nekem is érdekes, hogy a nagymamával lehet beszélni. Általában a nagymamák nem olyanok, akikkel lehet beszélni, hogy ezt ne csinálja, vagy ő csinálja. Tehát én azt mondom, hogy akkor megint haladva a meleg korlátozó légkör felé, hogy ha a nagymama elköveti azt a hibát, hogy kijavít engem, vagy ilyesmi, akkor lehet, hogy nem kezdek el a gyerekkel tilatkozni erről. Ezt tudom tenni. Tehát sok nyerő szituáció nincsen ebben. Tehát, és ez a másik, hogy nagyon sok olyan családot ismerek, ahol általában a mennynek nyelni kell. Mert úgy érzi, hogy nem úgy akar, mint a nagymama, meg a nagymama kijavítja, beleszól, és ebből konfliktus van belül. Én azt tanácsolom, hogy ha lehet, akkor gyerek előtt ne legyen ebből vitatkozás. Ebből az lesz a helyzet, legrosszabb az jön ki, hogy a gyerek megtanulja azt, amikor a nagymama ott van, akkor a nagymama szava lesz a nyerő. Mert azt történik, amikor ő akar. De a nagymama nem tudom, milyen sokat felül. Tehát amikor meg nincs ott, akkor meg a te szavad a nyerő. És ami legfontosabb, arról teljes mértékben meg vagyok győződve, és ezt a gyermekrajzokból tudjuk a legjobban, hogy a baj akkor kezdődik, mikor a gyerek, ugye úgy tanuljuk, úgy rajzolja meg a gyerekrajzot, hogy ő van középen, jobbra a nagymama, balra anyuka, apuka meg még távolabb, stb. Vagy a nagymama és a nagypapa, és akkor az a szület meg kívül. Ameddig ez nincsen, és ez nincsen nálatok, ebben biztosan most nem kell az amennyi kipróbálni azért a családot, de ez nincsen nálatok. Amíg a gyerek számára a legközelebbi referencia személyek a két szülő, addig a két szülő ne nagyon aggodalmaskodjon azon, hogy biztosan a nagymamának a butaságait fogja eltanulni. Vagy a nagymama által megengedett dolgot fogja eltanulni. Amíg én vagyok a legszorosabban kapcsolódó vonatkoztatási személy a gyerek életében, addig nekem van a legnagyobb hatásom a gyerekre. És a gyerek minél, mert a gyerekek nagyon értelmesek. Ezekben nagyon. Minden inkább látja, hogy a nagymamára rá lehet játszani, az ő számára is úgy működik, ő tudja, hogy veled ezt nem teheti meg, tudja, hogy ott van a nagymama, arra most rá tudok játszani, nyerő a szituáció. De ez csak arra a helyzetre érvényes. Amikor a nagymama nincs ott, akkor nem fog, akkor tudja, ezt nem lehet csinálni. És amikor ő felnőtt lesz, ő nem a nagymama mintáit fogja hozni, hanem a te mintáidat. Tehát azt kell mondani, hogy nyugodjál meg, a nagymamának ez a következetlen, ami veled következetlen nevelési hatás van, ez nem hosszú távú a gyerekre nézve. Az a hosszú távú, hogy a gyerek megtanulja, hogyan lehet emberek között variálgatni. Hogyan lehet kijátszani egymásodat. Nagymamát, anyukát, apát, anyáccal, és ezekre kell vigyázni. Tehát inkább engedek. Ami nagyon nehéz, mert belül a görcs. Tudjuk. Tudjuk. Más?
A korábbi tábor mi itt voltunk, és egyszer mondtad azt, hogy ti valahogy város színen raktak, és hogyha nagyon pipa vagy, és úgy mész haza, akkor elmész inkább egy sétálni a kapu előtt. Ez egy jó tanács. Most egy kicsit... tehát van még valami olyan szitu, amikor az ember azt mondja, mert most így, amikor ott itt voltunk két hét, akkor így tök jó előadásokat tartott, vagy hallottunk tőled, és azóta így próbáljuk alkalmazni, és tényleg beváljuk, úgy látjuk, hogy ez a odafordulunk nem távol, mondjuk, stb.
Próbáltátok? Na, örülök. Na, hála Istennek.
Nekem nagyon sokszor elhangzik a fejembe, hogy igen, meleg korlátozó, és ne 3 méterre, és vegyem a fáradtságot, és menjek oda, és stb. De ugyanakkor van az a szitu, ami nem közvetlen, inkább a saját magam nevelése, vagy hogy mondjam, csak mi van akkor, amikor az ember azt, tehát hazamész, benned van a görcs, hogy már a francban 1:80, 1:30, reggel 8 óta úton vagyok, nem láttam a gyerekemet egy percig se, és hogy jó van, leraktam, kész, majd becsukom a kaput, addigra megnyugszom, de most ezt az 5 percet, amit így el kéne mennem egyet autózni, vagy valami, és esetleg lesz be a 1/4 óra, azt nem vesztem el, mert addigra a gyerek megint alszik, és aznap nem találkoztam vele. És oda majd becsukom a kaput, nem akar összejönni, és akkor megint ugyanottan robban a szörny, utána bemegyek ugyanazzal az idegességgel. Van valami olyan tanács, ami, hogy tudod ezt úgy lerakni, mert amit azt mond, vagy amiről beszélt az előbb, hogy ugye, ha ideges vagy, akkor menjen inkább, de nem menj a gyerekhez.
Igen.
Hogyan? Van esetleg a jó tipp arra, hogy mégis hogy csináljam, ha már így két bombaromban tegyem?
Engem nagyon nehéz behúzni úgy a csőbe, hogy mondok egy tanácsot, aztán a másiknak ez nem tetszik, mert aztán nem neked szól, általában mondom szabályképpen, amikor valaki majd foglalkozik tanácsadással, hogy az a legnagyobb csapda, hogy az emberek elmondanak egy helyzetet, erről mond egy megoldási lehetőség, és a másik ember azt gondolja, mert így működik, hogy az azért nem működik nálam, mert. Tehát nyilván mindenki így működik, hogy mondjuk, hogy hát ez vagy az. De én most messzebbről mennék. Ugye az a dolog, hogy lehetőleg azon törekszem, hogy ami kevés időt otthon vagyok, akkor napsugárként érezzék a gyermekeim. Ez a tanács ugye nyilván akkor működik, most egy kicsit párhuzamot mondva, hogyha akkor megyek az, amikor még a nap föl van kelve, amikor már késő. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, vannak olyan életszituációk, amikor önmagában ez a tanács, ez kevés. Tehát, hogyha mondjuk rendszeresen 8 órára érsz haza, most nem akarod belenézni a családnak az egyensúlyába, és akkor a gyermek már fogadmosott és már lefekvésben van, akkor bizony meg kell magamtól kérdezni, hogy tudok-e valamit tenni azért, hogy legalább egy héten kétszer, nem tudom, 6-ra hazaérjek. Ez nem egy tanács, ez csak egy kérdés, hogy ahogy mondtam délelőtt, hogy át kell gondolnunk, hogy az időnket hogyan alakul, mert a gyerek többet nem lesz 1 éves, többet nem lesz 2 éves, többet nem lesz 3 éves, tehát hogy egyszer elmegy az idő és készen van. Tehát, hogyha azt látod, hogy többször, mint ahogy szeretnéd, előfordul az, hogy már annyira be vagy szörültve az időbe, hogy már nincs is szabad, tehát az opció már nincs meg, hogy 5 percig elmegy gyalogolni, mert akkor a gyerek elalszik, akkor el kell gondolni, hogy tudok-e valami olyasmit, tehát tudok-e valami úgy csinálni, hogy a gyerekkel több időt tudjak tölteni. És én nem tudom, mi a megoldás. Van, akinek az a megoldás, lehet, hogy neked biztosan lehet, hogy nem, hogy ebédre hazajön. Van, akinek az a megoldás, hogy 10-re megy dolgozni. Van, akinek az a megoldás, hogy egy héten kétszer 6-ra jön haza. Nem tudom, tehát, hogy mindenkinek. De hogyha az a kategória, hogy én akarok a gyerekemmel együtt lenni, akarok a feleségem együtt lenni, ez a non plus ultra, mert rájuk akarom árasztani a szeretetemet, akkor el kell mondanom, hogy tudok-e velük együtt lenni. Azt mondom, nem tudok, mert most házkölcsönünk van, csomó pénzt elő kell teremteni, stb. És szerintem nekem a tapasztalom az, hogy itt jön be a feleségnek a hatása, hogy át tudjuk beszélni, mert lehet, hogy én azt képzelem, hogy ez a család azt abban nyom engem, hogy nekem elő kell teremteni a pénzt, mindenkinek más a helyzete, de lehet, hogy a feleségem azt fogja nekem mondani, hogy nem, én el tudom fogadni azt, hogy inkább kevesebb dolgozzad, de legyél egy héten kétszer-kétszer. Nem tudom, nem neked szól. Tehát én csak végig gondolom szisztematikusan, hogy azt kell átgondolni, hogy én, mint apa, én, mint anya, elég időt töltök a gyerekemmel, és az pozitíve. Az első kérdés, hogy elég idő-e, van-e rá egyetlen lehetőségem, a másik az, hogy pozitíve. Ha már az első kérdés is nehéz, hogy elég idő, akkor át kell gondolnom, hogy tudunk ezen változtatni. És nem tudom, hogyan volt egy... Van egy nagyon nagy, még most is van, vagy most van nem ő az, én a KNTH bankban dolgozom, és az egy KBC csoport, nem tudom, 40 ezer munkással van, vagy dolgozója van, banki dolgozók, és Belgiumban van a legnagyobb főnök, aki, gondoljátok, annak semmi szabad ideje nincsen. És ő kérdezte tőle egyszer, hogy akkor egyáltalán hogyha nem válik el, és azt mondta, hogy ő neki 25 éve szokása az, nyilván nagyon gazdag, mert egy ilyen nagy bankvezér az saját palotája, meg saját erdője van. Én csak az erdő szélén lakom, de ő meg birtokolja az erdőt. És azt mondta, hogy 25 éve, egy héten csak egyszer, furcsa, vasárnap, fél 11-től, délután 2-ig, semmi más nincs, a feleségével körbejárják az erdei sétautat, és a gyerekével. Ennyi. És ez minden héten legalább ez garantált, ez a 2 óra. Csak egyszer. De ebben benne van az a tudatos gondolkodás, hogy különben elszáll a minden perc, és a végén meghalna, mint nyugdíjas, és az volt, hogy az egész a banknak szólt. Szóval szerintem ez a priorizálás, ez a rangsorolás, ez a tudatosság az életünkben elengedhetetlen, és neked is. Tehát át kell gondolnod, hogy mit tudok változtatni, hogy a gyerekemmel többet legyek, pont. De ezt neked kell kigondolni. Ti tudjátok, hogy mit lehet változtatni rajta. Én nem tudom megoldani.
És esetleg, tehát ez így tök jó. Ha netalán tennenek ellenére, mégis fölmerül ez a szituáció, amit mondtam, hogy úgy éreztem, már nyugodtan, aztán a kapu, minden valami mégis felhúz.
Igen.
Akkor van olyan adott...
Van még egy tanács, mondok általános tanács, igen.
Hogy kéne elkezdeni.
Általános tanács az, hogy amikor az ember rossz lelkiállapotban van, akkor a rossz lelkiállapotból nem lehet kimozdulni úgy, hogy a rossz lelkiállapotra gondolok. Tehát, hogy azt mondom, hogy hú, de ideges vagyok, és így nem mehetek be, ideges, hogy majd szétrobbanok, hogyha ezt gondolom magamba, ez a gondolatom van, akkor magamat nyomom még lejjebb. Ideges vagyok, hú, de ideges vagyok, hú, de ideges vagyok, hogy jaj, de félek, és most már nagyon félek, hogy az emlékeztek az örök viccre, a fűnyűrő meg a nyuszika, úgyse fogja kölcsadni, emlékeztek a viccre bizonyára. Na, de ugyanezen a pszichét, tehát csak akkor tudok kilépni, hogyha elkezdem tőle a fejemet, ideges vagyok, tegyük föl, és azt mondom, de mit fog mondani a feleségemnek, aminek majd örülni fog? mit fog mondani a gyerekemnek, aminek ülni. Tehát próbálom agyi szinten, értelmi szinten kimozdítani ebből a rossz körből magamat. Milyen pozitív, hogy gondolj ki valami pozitív, amit mondani, ez nem mindig működik, de azzal, hogy már is szétrobbannak meg, most meg felszívtam magam, most megint ez van, az nem fog segíteni. Tehát ez egy általános tanács. A rossz agyi pályákat egy másik pályával lehet csak. Hát Pál apostol ezt mondja, legyen Biblia, ami szép, ami jó, ami fölülről való, arról gondolkodjatok. Meg a másik, mondjuk holnap lesz róla szó, ne legyetek a ti feleségetekhez keserű kedvűek. Ez mind a kettő azt mondja, a legkorszerűbb agyi, vagy hát pszichológiai tétel, amikor az érzelmeink elvinnek rossz irányba, akkor van egy olyan emberi tulajdonságunk, az akarat, hogy megszabom a gondolkodásomnak, hogy mire gondoljak. Ez nekem teljesen új volt. Ez számomra is teljesen, én azt hittem, hogy az ember mosogat, nem szoktam, de hogyha valaki mosogat, és de mondjuk valaki szokott, és közben azon eszi magát, hogy a fene egye meg, az anyósom már megint ezt közbeszólt neked, nem lehet igaz, hogy így lehet, élő példa, nem lehet igaz, hogy itt van, és akkor egyszerűen béketlenség van, mert ő azt gondolja, hogy így, meg úgy, bármit, nem rólam Zsuzsi, azt szól, hanem általában. Persze. És magát így eszi az ember, bla bla bla, azt eszi észre, hogy tiszta fekete elpe belül minden, és már úgy látja a világot, hogy kész, ez reménytelen. És egyszer olvastam azt, hogy az embernek hatalmában áll azt mondani, hogy nem erre gondolok. Tehát azt mondja magának, mint hogy hatalmadban áll, még nagyon nehéz azt mondani, hogy most még meg tudnám enni ezt a második szelet ludlábat, de már egy is sok volt, de a másik még ott van, és bele tudnám szúrni a villámat, de nem teszem, beteszem a hűtőbe, és inkább megyek és olvasok, vagy iszok egy pohár vizet, vagy ez vagy az. Ugyanígy van a gondolkodás világában is. Miközben arra gondolok, hogy a fene egye meg, mert hogy tudtak ennyire felhúzni engem, és most már megint nem tudok a gyerekemet nyugodtan bemenni, ahelyett, hogy ezt gondolnám, ezt gondolom arra, hogy ha lehet, valami jó dolgot kell neki mondani, nem tudom, meg kell dicsérni az aranyos pofiát, vagy esetleg az lesz, hogy bemegyek, és mondom azt, hogy a feleségnek adok egy olasz csokot, amit éppen ma mondta, te valami ötletet, és elkezdek gondolni, és az egész, hogy hopp, kipattant abból a gondolkodásból, ami benne van. De nem mindig működik, nem mindenkinek, csak ezt tanuljuk meg, hogy hatalmunkban áll a gondolkodásunkat irányítani, és egy másik váltóra áttenni. Ezért van az, hogy amikor megkérdezték a leghíresebb pszichológust, hogy mit tanácsolna a legsúlyosabb depresszió, neurózis, stb., mikor az embernek semmi kedve nincsen semmihez, és a legmélyebb állapotba kerül, akkor azt mondta ez az amerikai pszichológus, nagyon drága pénzen, hogy nagyon egyszerű. Azonnal keljen fel az ágyból, menjen ki, zárja be az ajtót, zárja be a külső ajtót is, ugye az ellentéte, menjen át a város másik felére, keressen valami nyomorultat, és adjon neki valami, nem tudom, szendvicset, valami pénzt. Tehát, ugye, és ez azt mondta, hogy a gyógyulás egyetlen útja, hogyha a lefelé jövő gondolatokban, az idegességben, stb. Átteszem át egy másik gondolkodásra. Csak ez a gyógyulásnak a lehetősége. Ezekben a pszichoterápiában az egyik legfontosabb az, hogy a befelé tekintést, azt, hogy magammal foglalkozok, átvigyem a másikra. Teljesen, amikor magaddal foglalkozom, milyen ideges vagyok, hogy lehet vele, mit fog mondani a feleségemnek? Mit fog mondani a gyerekemnek? Hogy fog most bemenni? Vagy milyen víz lesz, hogy beosonok, és akkor oda? Vagy bármi, tehát, hogy valami, ami... Pont. Soha tudok beszélni, de hogy igen, Feri? Feri, Laci, Friend Laci, igen, csak a Feri meg a Friend, igen.
Egyszer, vagy 20 éve volt, könyvet árusítottunk, és egy asszonnyal találkoztunk olyan körülmények között, talán éppen Siófokon volt, panelházak környékén árusítottunk könyvet, és ott meleg volt nyár közepe, 35 fok, és őtek ketten a ház előtt, a csapatunkból, és egy asszony jött tálcán két pohár vízzel. És oda vitte hozzájuk, hogy fogadják el, biztos nagyon szomjasak ebben a nagy melegben. Látja, hogy már órák óta itt járnak a házak között. És hát elfogadták, megitták, és elkezdtek beszélgetni, és elmondta ez az asszony, hogy megözvegyült váratlanul, súlyos depresszióba esett, bekerült a klinikára, és egy orvos már az első napokban azt mondta neki, hogy az ön terápiája az lesz, hogy átmegy a sebészetre, és a műtét után felébredt betegekkel kell beszélgetni. Ez pár héten belül teljesen épp volt. Teljesen visszanyert az egészségét, és ennyire regenerálódott, hogy meg kell erre figyelni, és nem a saját baján.
Igen.
Egy mondatot nekem is csak ehhez a saját gyógyulásom, vagy ezt, hogy tudtam lekezelni, hogy abban a pillanatban, ahogy fellép kora reggel már egy ilyen ingerültséget gerjesztő szituációt, abban a pillanatban le kell építeni, és pontosan erre gondolni, hogy tehát nem az önsajnálat, mert ez úgy gondolom, hogy ez önsajnálat. Azért leszek ingerült, mert én engem mit ér, miért engem. És ez egy nagyon megint magunkból kiinduló rossz dolog, és ilyenkor másra gondolni, hogy a Jóisten mit adott nekünk, mennyire jó helyzetben vagyunk, meg. Tehát, és abban a pillanatban az ember ezt fölhalmozódik, és este ezt kijönteni, akkor vége. Tehát este ezt már lekezelni, már én nekem ez már késő. Akkor vége, akkor elmegyek aludni, és tudja a család is, hogy akkor a mai nap az nem a mi napunk volt.
Én is ismertem valakit, ő is mesélte nekem. Hasonlót mondott, amit te azt mondta, hogy nem, az volt a megegyezés, amikor bal lábbal kelt fel, vagy valami, akkor ahelyett, hogy megszólalt volna, azonnal ment a konyhába, és facsarta a narancslét. Tehát, hogy az volt a terápia, hogy ne azzal foglalkozom, hogy mennyire elege van az egész világból, meg a családból, meg hogy lehet ilyen szeresetem, hogy akkor mennék, és akkor vágni a parancsot.
Van egy ilyen angol mondás, egy ismerősöm adta, hogy ha az élet adott neked egy citromot, akkor csinálj belőle limonádét.
Igen. 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 A másik az, hogy beszélgettünk el, hogy mondjuk tényleg, amikor ez a tipikus eset, hogy feleség otthon van mosolat, és rossz gondolatai vannak, hogy ha tud énekelni, akkor azt mondják, hogy nem, most akkor énekelni fogok. És elénekel magát. Valami kedvenc nótáját, vagy valami. Van, aki például, olvastam egy másik könyvben, azt mondta, hogy azért tanult meg bibliai szakaszokat kívülről, hogy amikor ez jött, akkor azt mondtam magának, hogy nem engedem magamnak ezt, hanem elkezdem visszaidézni mondjuk azt a szakaszt, amit megtanultam, hogy el tudom mondani. Ez csodákra képes. Hallottam egy dél-amerikai prédikátortól, képzeljétek el, hogy ez nem ide tartozik szorosan, csak elmondom, nagyon-nagyon-nagyon szép történet, hogy egy édesanyának a fia értelmi folyatékos volt, tehát úgy, hogy messze lemaradva. Nem is járt iskolába. És az anya, gondoljátok el, elhatározta, hogy a gyerekével megtanítatja a János evangéliumát kívülről, nem tudom, és szóról szóra, verszakról verszakra megtanulták, egy vagy több mint egy év alatt. És visszamentek az orvosokhoz, és megdöbbentő volt. Mondták, hogy az agykárosodás helyén, ami történt, ott olyan a regenerálások történtek, és a gyere, tehát hogy ezt csak azért mondom zárójelben, hogy nem tudjuk, hogy milyen gyógyító ereje van annak, hogy az ember. Azt tudjuk Jézusról, bizony ti is tudjátok, hogy amikor ugye ő is húsvérvilág volt, és ő is felszívhatta volna magát, mert hasonló próbái voltak mind nekünk. Amikor mondjuk a munkatársak vagy ott a brigád elkezdett ott a szitkozódni, hogy a római adórendszer, meg ez az Orbán Viktor, vagy nem tudom, hogy akárki más, vagy teljesen mindegy, akkor elkezdett énekelni. Én mondjuk nem merek elkezdeni nekelni, mert biztos akkor borzasztó lenne, szenvedélyek az emberek, de akinek ezt megadott, elkezdés, akkor megváltoztat az egész hangulatot. Tehát, hogy a kulcs, hogy nem szabad megengednünk, hogy a gondolataink arra felé menjenek, amely neki tetszik, hanem a gondolatunkat is regulázni kell. Ahogyan forgatja a falatot magában, vagyis mai nyelven lefordítva, ahogyan gondolkodik az ember, olyan ő. Tehát nekünk hatalmunkban áll a gondolkodásnak az irányítása. Más?
Nem, csak egy megjegyzés, hogy mostanában gondolkoztam el, hogy tulajdonképpen a zsoltárok is ugyanezt a gondolkodást mutatják be, hogy panaszkodik, és utána azt sorolja fel, hogy mi volt jó. Tehát általában a zsoltárok mindig úgy végződik, hogy dicsérettel.
Igen.
Át tud fordítani. Tulajdonképpen a jó imádság az ilyen, amikor így.
Igen. És különben csak még egyszer, hogy segítségében, hogy azért, mert sokan próbálkozik ezzel, vagy valaki azt mondja, hogy hát én már próbáltam, de nem nagyon megy, azt el kell ismerni. Tehát ez nem fog az első pillanatban sikerülni. Ez munka. Tehát ki milyen háttérrel jön, kinek milyen mélyen vannak beidegződve ezek a rossz agyipályák, vagy a rossz úgy értem, ami nekünk is szenvedést okoz. És azért, hogy is mondjam, legyünk magunkhoz azért türelmesek. Szóval, hogy az ember ne essen kétségbe, hogy holnap már nem megy azonnal így. Már az is nagy haladás, hogyha eddig felszívtad magad, és akkor meg kellett várni, amíg lenyugszol, és ez beletelt 5-10-20-25 fél napba, és ma már eszedbe jut az, hogy hoppá, jó lenne valami jóra gondolni. Másnap már mondasz egy mondatot, ami már jobb. Harmadnap már, tehát értek, hogy adjunk magunknak erősödést, hogy kialakuljon az újabb pálya. Attila, valamit akartál?
Elkezdtem mondani, hogy sétálni az erdőbe, vagy hogy egy kört menni még az autóval. Tehát, hogyha tudom, hogy az most terápikusan kell megoldani, tehát ott bent a lakásban már csak durrani tudok, vagy ezt a hatást átterjeszteni a családra, ami nagyon rossz lenne. Én például szoktam, hogy a kocsiba maradni, hátra döntöm az ülést, és úgy érkeztem a garázsba, vagy valahol, és akkor egy picit úgy lelazítani, mély légzéssel.
Hajnal 5-ig.
Valamikor belealszom. Van, hogy belealszom, de biztos,
hogy
az 10 perc.
És akkor vicc miatt, hogy Ági.
Szépre gondolok.
Igen. Akkor nem Ágira érte, jó? Oké, elnézést. Ja.
Azt a 10 percet érdemes, hogy itt van.
Nincs, azért körülnéztem előtte. Jó. Nálunk is könnyű ezért, mert nekem van egy kutyánk is, ugye nézzük ezt az állat, ezt a csodálatos kutyadoki című sorozatot, és megtanultuk, vagy megtanultam, de a család is tudja, mert kiképeztem a családot is, hogy amikor érkezünk a kutya felé, és kell kihúzni a kaput, akkor ugye, hogyha a kutya felugrana, vagy ilyesmi, akkor, tehát előtte én ott állok a kutya a rács előtt, rá se nézek, és szinte megvárom, amíg érdektelenül úgy elsonfordulnak. Tehát, hogy látja, hogy nincs, semmi feszültség nincs az egészben. És maga ezen még én a kutyára várok, hogy magam, észrevettem, hogy ez nekem jó arra is, hogy már csillára is felkészülök. Tehát, hogy a kutya... tehát ez tök, teljesen jó, hogy van egy kutya, mert tényleg megyek, és úgy látom azt, hogy nyugodt vagyok, jön oda, és mert amikor azt látom, hogy fönt ül a vizes blokknak a tetején, és látja, hogy jövök, és már meg sem mozdul, ez önmagában már rám egy óriási jó hatása van, hogy na, megtanulta, hogy itt semmi feszültségnek nincsen helye, megyünk be, szóval egyszerűen rám is terápikus hatással van. Mert tanultuk azt, hogy bejön, bemegyek, nem nézek rá, bezárom az ajtót, terem van, jövök nagy nyugodtan, bemegyek a lakásba, leteszem a cuccokat, vagy köszönök, vagy nem, és akkor pár beszélnek, kijövök a kutyához, de akkor már utána, hogy kicsit úgy foglalkozok vele, de ne, soha nem úgy, hogy amikor először jövök. Amikor meg elmegyek otthonról, akkor megint nem nézek rá, semmi, ez nem ügy, hát most megy el, tehát a falka vezér megy el, neki semmi probléma nincs, nem kell összetartani a falkát. De ezt észrevettem, hogy ez a fajta kutyával való kommunikáció, ez felkészít arra, hogy már családban is úgy lévek le, hogy nincs semmi feszültség, hanem valami. Nem nézek a csillára, nem nézek a gyerekre, csak nézem. És örülne, nem bevész, hogy...
Mindenki vigyázzál.
Na, szóval ez az, hogy... Na például kialakítottuk azt, ami lehet, hogy furcsa szokás, hogy már a kisebb gyerekem, aki most már ugye nagyon 16 éves, hogy ő az egyetlen gyerekünk a háromból, mindenkivel más a szokás, hogy nálam, amikor megyünk, hogy ő három puszit kap. Tehát jobb. És ez kialakult nálunk. És ezt úgy igényli is, tehát hogy ez már ez a teljes rituálé, hogy jövök, és akkor a három puszi, meg hogyha benn van, akkor nem vagyok res, bemegyek a szobába mellé, és akkor ott a számítógép jut, akkor megpuszolom háromszor, szóval, hogy nem az a kezdem, hogy ki se jössz, hogy van azt a szavítom, és akkor már erre sem vagyok jó, hanem tehát hogy próbáljuk azt, hogy ne legyen negatív. És akkor nézem azt, hogy a cipők rendben vannak-e. Reménykedem, hogy rendben vannak, mert akkor meg lehet dicsérni, hogy milyen jó, hogy a cipők rendben vannak. Tehát milyen jó, hogy azért, hogy van hely a sáros cipőmnek, vagy ilyesmi. Ja. Úgyhogy vegyétek kutyát. Nem gond, mert most eljöttünk, és a szomszéd is azt mondta, hogy most már este van, kerülészkedhetünk. Emlékeztek, mondtam reggel, hogy ne vegyél föl magadra a majmokat a hátadra. Na, a szomszéd ezt nagyon jól tudja. Megkértük, hogy menj, jöjjön már, etesse meg a kutyát egy nap egyszer. Mondta, nem fér bele.
Most szomszéd.
A szomszéd, igen, és hát el tudom tőle fogadni, most nem maradszom rá, de annyira csodálom, hogy azt mondta, ne, Józsikám, nem fér bele, mert lehet, hogy el kell menni a kórházba, vagy gondolom, hát ez fantasztikus, neki kéne itt állni. Ilyen majmot, kutyát nem vállal magára. Ja.
Akkor két napi ételt tettetek ki neki egyszerűen?
Ja, megkértünk egy alsó szomszédot, aki van neki 15 macskája, meg 4 kutyája, mondjuk belefér a milyen kis még. Úgyhogy feljön és adja neki. Na, hát akkor úgy látom, hogy kifáradtunk, de legalább pozit.
Jó, még azt szerettem volna kérdezni, hogy amikor így otthon marad egy gyerek, tehát 10 elhaladja ezt a kamaszkort, elhaladja azt, amikor olyan, azt mondta, hogy nem még biztosan jogod van korlátozni. Tehát mondjuk 21-22. És akkor, és látod, hogy neki küzdelem az, vagy hát ha nem, tehát hogy hosszú ideig fönnmaradnak internet, stb. Ott mennyire jogosult az ember, hogy azt mondja, hogy 10-kor lekapcsolom, 10-kor kihúzom, 10-kor tedd el, önálló keresettel bír. De
még
ott lakik veled.
Értem, igen. Igen, hát ez...
A biztosíték, te már nyomod ki, de nem van kámratra.
Villám rendszeresen, mert csak este 10-kor.
Igen. Hát...
Majd elmondom, de előbb meghallgatjuk.
Mondta ezt a kérdést, már hagyjuk ki. Tehát, hogyha benne, a kérdés az, hogy amikor ez a helyzet van, akkor általában ezek a beszélgetések milyen hangnemben történnek. Tehát, hogy az a vége, hogy összevesztek, és hogy nem tudod, hogy a család összevész, és békétlenség van, vagy megtudtátok ezt nyugodt hangnemben beszélni, és a gyerek úgy döntött, hogy ő mégsem fog lefüggődni, vagy mégsem veti alá ennek, mert ezt a pszichológus úgy hívja már értékütközés. Amikor a gyerek már nem érzékeli azt, hogy a szülő miért mondhatna meg. Ellátja, keres, belead a család. Tehát, hogyha nincs, az sincs az, hogy ő miatta nem tudunk aludni, mert olyan zajos. Tehát amikor úgy érzi, hogy ez az ő élete titeket nem befolyásol, tudtok aludni tőle, föl tudok elni reggel, tudok munkába menni, és hát aggódtok érte, hogy mi a helyzet. Ezekben az esetekben, amikor ilyen értékütközésről van szó, és nem tudom megfogalmazni azt, hogy az ő viselkedése nekem milyen tangibilis, tehát hogy érzékelhető problémát jelent, hogyan akadályoz az én életemet, akkor a beszélgetés, a pozitív ráhatás, a szeretett kapcsolat, ez az egyetlen működik, de többet nem tudsz, mert egyszerűen ha kikapcsolod, akkor az lenne, hogy minél el akar majd költözni, mert azt érzi magában, hogy nem érti, hogy érti, hogy milyen értékeink vannak, érti, hogy te mit szeretnél, de az még csak az ő élete, az ő már le akar válni. És én a saját fiamon tapasztaltam a nagyobbikon azt, hogy főleg egy ilyen apa árnyékában most, hogy ő azt akarta, hogy és őt is ügyek, hogy végig József, tehát mi nagyobb baj, ugye? És hogy ő szeretne önmaga lenni. Szeretne más, mint az, és hogy mi a legjobb, hogy ami az apa értékei, azokat azért megkérdőjelezni, másképpen tenni hozzá, tehát hogy én ezt teljesen értem. És minél inkább akarnám rányomni az én értékeimet, annál inkább azt a mély belső vágyat nyomnám agyon, hogy ő egy tőlem független ember legyen. És minden szülő biztos lehet abban, hogy amikor a gyerek majd kirepül, akkor ezeket a mély, ami a te értékeid, ez ugyanúgy fogja mutatni. Tehát az ő családjában, mert ugyanolyan apa lesz, mint amilyen apa te voltál, akkor is, hogyha a legnagyobb dacot mutatja. Ha egy szeretett kapcsolat volt, akkor, és ezt a fiamon is látom, ugyanolyannál vált, mint én vagyok, teljes ugyanaz. Miközben 10 éves, 20 éves korában férgében minden ellen, hogy nem. És szerintem ebben 20 éves korban van az a másik olyan lehetőség, hogy én elronthatom a kapcsolatunkat. És ekkor már nekem az a fontos, hogy a kapcsolatunk jó maradjon, és bízok abban, hogy az elmúlt 10-20 év olyan hatással volt, látva a családunk értékét, látva a családunk működését, hogy amikor át fog menni ezen a perióduson, mert biztos, hogy valgatjuk vannak, akkor ő vissza fog nyugni ezek az értékekhez. Így gondolom. De ettől függetlenül nem szólok bele semmely családnak az életében sem. Tehát hogy az életében sem, hogy az apa úgy gondolja, hogy ő lekapcsolhatja a villanyt a 25 éves gyereke, vagy 23 éves gyereke szobájában is este 11 órakor, és ez van, ezt is bevállalhatja. Csak figyelni kell a gyereknek, hogy milyen erős az érzelmi reakció, és milyen tartós. És ha ez nagyon tartós, nagyon erős, akkor, akkor bizony többről van szó, arról van szó, hogy szeretni. Igen, igen.
Még egy dolog, most nekünk 2,5 éves a kislányom, és jó, gyerek, húsvér gyerek, ekte húsvér gyerek, nagyon eleven is, nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, tehát mint amikor én voltam gyerek, tehát nagyon dacos, nagyon-nagyon megkérdőjelez mindent, és nagyon... nagyon, már most nagyon-nagyon önálló akarata van. Amit két héttel ezelőtt hallottunk, itt ugyanazt szintben legalábbis nagyon sokban ugyanazt, mint amit most. Ez nagyon jó volt, azt gondolom, hogy mind a kettőnknek segített, így ez a melegkorlátozó szeretet. A szüleim nagyon-nagyon illetve, tehát az én családom, van egy húgom, mi mind a ketten jártunk bölcsödébe, óvodába. Az én szüleim, illetve az én családom nagyon-nagyon azt mondja, hogy hú, december 4-én 3 éves lesz a Zsóka, és hogy de jó lesz, akkor össze már vihetitek Oviba. És mindenképpen Ovi, mert milyen jó, hogyha a gyerekekkel együtt van, milyen jó, ha hatása van a gyerekekkel együtt van, mert igenis közösség kell, meg meg kell tanulni viselkedni, stb. Mi valahol eldöntöttük azt, illetve hát én azt gondolom, hogy én eldöntöttem, azt én könnyen dumálok, hogy eldöntöttem azt, hogy én reggel elmegyek dolgozni, és este érek haza sokszor, tehát nem én vagyok a családdal. De én azt gondolom, hogy én eldöntöttem magam azt, hogy én nem szeretném. Tehát egyelőre Magyarországon az a törvény, 5 éves, tehát az utolsó csoport, az utolsó év, az kötelező. De én mondtam, hogy én addig, hogyha anyagilag tudom finanszírozni, meg tudjuk engedni magunknak, én nem szeretném azt, hogy a gyerekeim se az Áram, se a Zsóka Oviba menjenek. Hogy van az a... hát az egész dolog azt szeretném kihozni kérdésként, hogy vannak olyan periódusok, illetve vannak olyan helyzetek, amikor így főleg a feleségemben ez így megkérdőjeleződik, hogy de biztos, hogy fél napra jó lenne, stb. Uh-huh. És én is látom azt, hogy amikor gyerekekkel van, akkor ha úgymond jó napja van, akkor tök jó ki tud velük jönni, uh-huh, eljátszik, stb. Ugyanakkor ha bal lába kell föl, uh-huh, vagy vannak ilyen pálfordulások, akkor ugyanakkor borzasztott az, hogy kicsinál mindenkit a családban, uh-huh, és kibírhatatlan. Hogy ilyenkor tényleg jó, tehát mint pszichológusként, mert ugye csak úgy tudom eldönteni, hogy most beviszem, utána viszerem, visszarakom, kiíratom, stb. Tehát melyik irányt vegyük fel igazán? Vagy esetleg otthon nem álltunk még át erre a melegkorlátozó szeretetlen, és mi vagyunk most, aki úgymond ilyen bizonytalan táptalajt képezünk, és azért nem tudja a gyerek, hogy viselkedni.
Értem. Azt én teljesen egyértelműen mondhatom, hogy egy gyereknek nagyon jót tesz az, hogy a minél tovább a családban van, nem pedig óvodás vagy bölcsödés közösségben. Ez nem jelenti azt, hogyha valakinek olyan a családi körülménye olyanok, hogy akár azért, mert pénz miatt, anyagiak miatt, akár azért, mert maga az anyuka is úgy érzi, hogy már nem bírja, és inkább menjen oda, tehát hogy ilyen szempontból ezek megengedhető dolgok, azzal nem fogunk a gyereknek ártani. De hogyha az anya és az apa egyaránt úgy gondolják, hogy ők bírják ezt a dolgot, ők vállalják ezt a dolgot, hogy akár 5 éves korig, vagy 6 éve, mindegy 5 éves korig, mert esetekben ők szívesen nevelik otthon a gyermeket, vagy az anyuka szívesen nevelik otthon a gyermeket, akkor ezt nagyon-nagyon tudom támogatni. Mert amikor otthon nevelem, akkor is valószínűleg meg lehet tenni azt, hogy vannak esetleg a faluban, vagy a városban, vagy az utcában olyan kortársak, akikkel le lehet együtt menni a játszótérre, és az anya a felügyelete mellett esetleg járhat le gyerek közösségbe óvoda nélkül is. Vagy meg lehet tenni azt, hogy beviszem úgy, hogy ott vagyok, vagy úgy, hogy gyerekek között van, tehát azt ki lehet pipálni. De ha nem lenne gyerekek között, és a családban lenne, akkor sem sérülne. Tehát a gyermek számára az első néhány életében, ahogy azt talán említettem is, hogyha ez a tankja az anyával lenni együtt, biztonságban, ez a tankja teljesen megtelik, akkor ez egy jó megrabadás, ahogy majd amikor iskoláskor lesz, akkor jobban helytálljon. sokszor látszik az a gyerekeknél, hogy fogja mamának a szoknyát, és nem akar oda menni. Ez az a gyereknek látszik nagyon sokszor, akiket belerültetnek, közös mennie kell óvodába, stb. És azt látom, hogy ott akar maradni a mamának a szoknyánál. Vannak a gyerekek, akik egészen beteltek a mamájukkal, és nagyon nyugodtan elmennek, visszafutnak, játszanak, tehát egyszer mint száz. Hogyha nektek van egy ilyen lehetőségetek, és úgy tűnik, az anyuka is bírja, tehát ez nagyon fontos, akkor ezt én nagyon tudom helyeselni. Nagyon-nagyon tudom helyeselni. Megint egy rövid végsztori. Na, ugyanez volt. Mi úgy mondtuk, hogy a végcsaládban a szabály az, hogy amíg a legkisebb gyermek 10 éves, addig otthon van vele az anyuka. Ez egy nagyon kemény szabály volt. És hát kicsit önkényes szabály is volt. De ettől függetlenül, mikor Csilla azt mondta, hogy game over, tehát, hogy most már kész, nem bírom, stb. És azt mondta, hogy el akar menni dolgozni, akkor elment dolgozni. És akkor dolgozott egy hónapot egy értelmiségi intézetbe, ahogy meséltem is talán múlt héten, emlékeztek rá, akkor nem mondom, de úgy érzett eszembe nekem is. És utána pedig nem dolgozott, és megint a gyerekekkel volt, és jól érezte magát. Szóval, hogy én mélységesen egyetértek azzal. Az a fajta szocialista ideológia, ez az előző rendszernek volt az ideológiája, hogy a közösségi neveléshez az a jó, hogy a gyereket minél előbb közösségbe tesszük be, ez így nem igaz. Ez így nem igaz. A gyereknek az a jó, hogyha a szüleivel kora gyerekkorban meg tud töltődni. Ha vannak testvérei, az nagyon-nagyon jó, mert tud a másikra figyelni és alkalmazkodni kell, de nem kötelező a gyereket betenni. Hogyha betesszük majd 6 évesen, vagy nem tudom, 5 évesen, vagy 7 évesen, akkor is meg fogja tanulni, hogy alkalmazkodni kell a társakhoz, a környezetekhez. Tehát nagyon tudom támogatni, Laci.
Sőt, ez egy jobban megtanulja, mert érettebb lesz.
Az teljesen biztos, tehát az igen. Igen.
Az volt a tapasztalat, hogy a fiunk, mikor vele kivártuk az 5 évet, és mikor el akartuk most már vinni óvodába, akkor ő fél évig arról panaszkodott, úgy mentünk már el vele, hogy de félek, és biztos értem jöttek, ez volt 5 éves korában a fiúnak. Az Anna lányunk meg tavaly nyári táborok voltak, de már feltűnt, mikor oviba vittük, Barnosért mentem vele oviba, feltűnt, hogy mennyire szereti a gyerekeket. Tavaly nyári táborok után, szeptember vagy augusztus végén odállt Adrián elé, hogy anya, biztos nem fogsz neki örülni, de én szeretnék oviba járni. 3 éves volt, pár hónap múlt el, és boldogan jár oda. Őt beirattuk. A másikat 5 évet is meg. Hát 3 órát. Mi az Ovin csak fél napot értünk, tehát semmi esetre sem délután 4-5-ig. Csak délig. Tehát fél 9-8, fél 9-re visszük, és délig, tehát a többi a családé legyen a gyerek. De ez annyira érdekes volt, és sokkal öntevékenyebb gyermek azóta is, mint a fiú. Tehát valószínűleg ezt is meg kell figyelni.
Csillával szoktunk beszélni, óvodában dolgozni, tudjátok, és van egy olyan törvényszerűség, nem mindig, nem 100-ból 100-szor, de vannak tényleg olyan családok, ahol bár nem tudom, BMW 5-ös anyuk, az anyuk azzal jár, vagy nem tudom, X6-os BMW-be, de már a legkorábbi időpontra hozza a gyereket, beteszi az óvodába, és a legkésőbb jön érte, és ezek szerint keveset vannak együtt, és ez a gyerek a legproblémásabb benne. Tehát hogy akinek a legnagyobb hiánya van az anyukából. Mert megértem azt, hogyha valakinek dolgozik, mert egyáltalán nincsen bizonyos, és tényleg kenyérre kell, és akkor is próbál azért műszakot lezárni, jönni. De amikor valaki ennyi, tehát értelek, mit akarok mondani, ennek a másik oldala az, hogy igen, hogy a gyerekkel együtt kell töltenem az időt, és akkor, és azok a gyermekek benne az óvodában is aranyosak, könnyen kezelhetőek, mert hiszen az érzelmi tankjuk jobban megvan tele. Utolsó kérdés, mert lezárjuk.
És lehet, bocsánat, ha van valakinek kérdés, akkor... És lehet az, hogy a gyerek, vagy a Zsóka attól is ilyen, azon felül, hogy a genetikai hátteret azt úgy örökölte tőlem, igen. Tehát a genetikai hátteret örökölte tőlem. Lehet, hogy attól datos, meg lehet, hogy attól vannak ilyen számomra is, azt gondolom mindenkettőnk számára értetetlen napok, hogy egyik nap tök jól viselkedik, aranyos, kedves, másnap meg egyszerűen kitépi a játékot a másik kezében, nem engedi oda, ellöki, kibírhatatlan, nem fogadszott, ilyenek, hogy mi vagyunk esetleg túl labilisak a
dolgokban? Igen, ezt így kívül nem tudom megmondani. A gyereknek is lehetnek jobb meg rosszabb napjai, meg nektek is lehetnek jobb meg rosszabb napjaitok. Itt a kérdés, az igazi kérdés az, hogy a rosszabb napokon is tudtok-e annyira békésen reagálni, vagy annyira nyugodtan reagálni, mint amikor jobb napok vannak. Ez a döntő kérdés. Mert amikor a gyerek nagyon jó, akkor én is nagyon jó szülő vagyok. Amikor a gyerek rossz, akkor rossz, hát a csintalabb, akkor nekem is nehezebb dolgom van. De igen, van hullámzás. Persze, egyszer jobb, egyszer. Tehát, hogy nekünk is van jobb meg rossz napunk, a gyereknek is van jobb meg rossz napja.
Érdekes különbség nálunk, hogy a fiú mikor betegség környékezi, olyan kezes és nyájas lesz, hogy csoda. Kislányunkat betegség környékezi, kibírhatatlan hiszt is azt is gyerekhez belőle.
Ezzel zárjuk, kedves táborlakók, mindenkinek jó estét kívánok, jó pihenést!
Mert a táborban az a szabály, hogy 10-kor lefekszik.